A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A magyar labdarúgó aranycsapat 72 évvel ezelőtt 1953. november 25-én a londoni Wembley stadionban 6-3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét a Magyar Labdarúgás napjává nyilvánította. Mai műsorunkban a nap jelentőségéről, labdarúgás népszerűségéről, nemzeti válogatottaink szerepléséről, az utánpótlás nevelésről beszélgetünk. Meghívottam a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Dusinszky Zoltán. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Több mint 3 évtizede, hogy a Magyar Labdarúgás napja, ez a mai nap, mi a jelentősége november 25-ének a mai magyar foci társadalomban, Magyarországon és a Kárpát-medencében, hogy látja?
Hát én úgy gondolom, hogy legfontosabb jelentése az, hogy nem szabad megfeledkezzünk a múltról, nem szabad megfeledkezzünk az elődeinkről, akik ilyen felemelő, komoly eredményeket tudtak elérni. Ugye 53-ban sikerült az angolokat otthon legyőzzék, meg 54-ben eljutottak egészen a világbajnoki döntőig, ahol sajnos ugye 2-0-as vezetés után kikaptunk 3-2-re. Tehát ez a Magyarország aranycsapata, és erre nagy tisztelettel mindig meg kell emlékezzünk, mert szeretnénk, hogy ilyen eredményeket érjünk el a közeljövőbe, de én szerintem az nem lesz még a nagyon közel jövőben.
Érhet-e még valaha egy magyar válogatott az aranycsapat szintjére, hogy látja? Már meg is adta a választ gyakorlatilag. Ugye volt még ott a 80-as években, amikor a magyar válogatott viszonylag jól szerepelt nemzetközi megmérettetéseken, azóta nem is volt világbajnoksága, 86 óta, úgy tudom.
Igen, tehát a cél az mindig az, hogy a legjobbak közé bekerüljön ugye a magyar labdarúgás is. Nekem még vannak emlékeim a 85-86-os csapatról, aki ugye titkosan esélyes volt, még azt is mondták, hogy titkos esélyes a világbajnoki döntőbe való jutásra. Ugye ott 85-ben nekem egy szép emlék, talán első mérkőzés, amit televízióban láttam, ilyen videókazettáról a 85-ös magyar-brazil mérkőzés, ahol a magyarok legyőzték 3-0 a brazilokat. Tehát, hogy szerettek volna jó eredményt elérni a 86-os világbajnokságon, de sajnos ott nagyon rosszul kezdődött. Ugye nekik a világbajnokság, az oroszoktól kaptunk egy 6-0-át, a Kanadát hiába vertük meg 2-0-ra, ugye ott a franciáktól megint kikaptunk, és nem sikerült tovább kijutni a csoportból, és ez volt utolsó világbajnoki szereplése a magyar válogatottnak. És most reménykedtünk, hogy a selejtezőkön keresztül jutva megint ott tud lenni ez a magyar válogatott, aki az elmúlt időszakban jó eredményeket ért el, ugye a Nemzetek Ligájában, mind a világbajnoksági selejtező csoportba, de sajnos az utolsó pillanatban elvesztettük ezt a reményt.
Igen, hogyan látja szakemberként, mi az, ami hiányzik? Általában azt hiszem, ez jellemző a kelet-európai foci válogatottaknál, hiszen a magyar válogatott, ahogy ön is mondott, a VB selejtezőn a 95. percben kapott gólt, ami búcsút jelentett a pótselejtezőktől, szóval fizikai erőnlét hiánya, pszichés hozzáállás, mi az, ami miatt elengedik a mérkőzéseket? Tudjuk, hogy ma egy mérkőzés nem 90 percet tarthat, 100-at, 105-t, szóval a három bírói sípszó az, ami a mérkőzés végét jelzi. Hát ez az hírek ellen kicsit későn jött ez a három sípszó.
Én úgy gondolom, hogy az önbizalom, ez a mentális erősség az, ami hiányzott most is, hogy bízzanak abban, hogy hiába, hogy a 80. percben ugye kijelentett az ír válogatott, ha tovább úgy futballoztunk volna, mint az első 80 percben, akkor szerintem még a mérkőzés meg is lehet ezzel nyerni. Viszont ugye akkor ez, ilyenkor az emberben megfordul az a gondolat, hogy vajon mi lesz a gólt kapunk, próbáljuk meg megvédeni a kapunkat, ebből kifolyólag én gondolom, hogy nem edzői utasításra, hanem maga a csapat visszavonult, hogy nehogy gólt kapjunk, és ilyenkor, mikor ennyi ívelést ki kell védekezni, akkor jöhet a hiba, ami aztán ugye meg is érkezett a 96. percben.
Igen, hát erre mondják ugye szaknyelven, hogy magunkra húztuk az ír válogatottat.
Igen. Tehát az utolsó 15 percben hosszabbításon együtt nagyon beálltunk a 16-osunkba, és próbáltuk kivédekezni ezt a döntetlent, ami ugye segített volna arra, hogy a selejtező körbe bejussunk.
Igen, azért volt gyökeres változás a Rossi korszakban a magyar válogatottban. Hogyan látja, mi az, amit mégis sikerült Marco Rossinak megváltoztatnia a magyar csapatban?
Marco Rossi megtalálta azokat a játékosokat szerintem, akik ugye külföldön is szerepelnek, és jó teljesítmény nyújtanak, és ezeket a Magyarországon feljövő játékosokkal megtalálta, ugye egy Varga Barnabás megtalált egy Lukács Dánielt, tehát olyan játékosokat talált a magyar bajnokságban is, akik kiemelkedő játékosai voltak az elmúlt selejtezőben ennek a csapatnak, ugye a kapusokról is beszélgetve. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott keretet alakított ki az elmúlt 10 évben, folyamatosan próbálta a fiatalitást, és próbálta cserélni a játékosokat. Én úgy gondolom, hogy jó csapatot rakott össze. Én ezelőtt 4-5 évvel még azt láttam, hogy inkább a bunkerfocit játszódjuk, próbálok védekezni és abból kontrázni. Az elmúlt 2-3 évben már próbáltunk mi is játszani és nyomást gyakorolni az ellenfélre, és helyenként még mi is irányítottuk a játékot bizonyos mérkőzéseken, tehát már kicsit dominánsabb futballt játszottunk az elmúlt időszakban.
Barni írja SMS-ben, Rossi tudott-e a mentális hozzáálláson változtatni?
Hát ugye ez ő szerintem tudott, mert azáltal, hogy ő egy olasz edző, ugye ahogy mondtam is az első, ezelőtt 4-5 éven még a védekező focit próbáltuk játszani és abból kontrázni, most már azért átadta a srácoknak, hogy ti már jobbak vagytok, erősebbek vagytok, bízzatok magatokba, és focizott a válogatott. Tehát én azt tudom mondani, hogy olyan mérkőzéseket játszottunk, hogy mindenütt minimum 2 gólt rúgtunk minden mérkőzésen. Tehát most már azt sem lehet mondani, hogy támadó focit nem játszottunk, mert nagyon sok gólt rúgtunk, viszont azt is el lehet mondani, hogy kaptunk is, tehát ott valami a védekezésbe azért elcsúszott.
Hogyan látja, fel tud állni, vagy felállt már a magyar válogatott ebből a helyzetből, hiszen ott voltak hangok a mérkőzés után, amelyek Rossinak a menesztését is kérték, szóval mindig az a megoldás, hogyha egy edzőt menesztünk vajon?
Nem, én szerintem a folytonosság a megoldás. Én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok túlléptek már ezen a kudarcon, mindenki elment a saját klubjából, próbál maximumot nyújtani, és én azt látom, hogy a legközelebb, mikor márciusban összegyűl megint a magyar válogatott, akkor megint egy pozitív, támadó futballt játszó magyar válogatott fogunk látni, ahol gondolom, hogy lesznek új nevek is a csapatban, mert most már azért, hogyha nézzük a következő 4 évet, akkor sok játékosunk ki fog öregedni ebből a magyar válogatottból.
Ma van a Magyar Labdarúgás napja, meghívottam a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója Dusinszky Zoltán. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik, és bár ma a Magyar Labdarúgás napja, azért szóljunk a román labdarúgásról is, illetve a válogatottról. A román válogatottnak is volt egy fénykora, éppen valamikor a rendszerváltás környékén, nyilván, hogy nem hasonlítható a magyar aranycsapathoz, de azóta sem sikerült a román válogatottnak bár arra a szintre sem felemelkedni. Hogyan látja, vajon miért?
Hát ugye ott a 90-es évek elején az a román válogatott egy olyan futballiskolából nőtt ki, ami annó Romániában már a 80-as években úgymond egy akadémia rendszer ki volt alakítva, ezek a Lucsáfőr központok voltak az ország különböző részein, és ebből nőttek ki a Hadzsik, meg a Löketus, meg ezek a kiváló játékosok, akik ugye a 90-es évek elején...
Meg a Bölöni.
A különböző nyugati klubokba helyt tudtak állni és tudtak szerepelni. Ugye az utána nagyon visszaesett a gazdasági élet is, akár itt Romániában a futball támogatása is, az infrastruktúra is nagyon tönkrement azóta, és úgy gondolom, hogy most az elmúlt 4-5 évben kezdett a szövetség egy olyan ifjúsági nevelést kialakítani, ahol most megint ki fognak, gondolom én, nőni azok a játékosok, akik akár a világbajnokságra vihetik a román válogatottat. Tehát én itt most meg tudnék említeni 3 olyan játékost, aki ellen az akadémiai csapatunk játszott. Ez a Luis Munteanu, játékosa, a Bajaram, aki a Krajovánál játszik, meg a Petril, aki a Rapidba. Tehát ezek ellen mi már mind játszottunk ezeken a kiemelt akadémiai mérkőzéseken, és ők most már kopogtatnak a román válogatott kapujába. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok felnőnek, akkor megint lesz egy olyan román válogatott, aki helyt fog tudni állni, és bejut a világbajnokságra.
Igen, István írja SMS-ben, üdv, mennyire komoly a Jürgen Knopp behozatal a kispadra, gondolom a magyar kispadra gondol, de hát ezt innen most nem tudjuk megmondani, de a véleményét már elmondta, hogy a folytonosság az, ami fontos lenne.
Én ezt a pletykát nem is hallottam, tehát én erről nem is gondolom, hogy Jürgen Klopp válogatott csapatot vállalna, tehát ő egy jó klubedző. Én szerintem most ő elment egy pici szabadságra, hogy tudjon megpihenni, és megújult erővel valamelyik nagy klubhoz fog visszajönni.
Igen, hogyan látja a nemzeti bajnokságokat, úgy a románt, mint a magyart? Mennyire erősek, mennyire tudnak európai szinten helytállni ezek a csapatok? A jelek szerint nem nagyon, de itt is mi hibázik, hogyan látja?
Megvannak a kiemelt csapatok ugye mind a két bajnokságban, akik helyt kéne álljanak, vagy helyt kell álljanak a nemzetközi porondon is, ugye Magyarországon a Fradi, Romániában pedig a FCSB van erre a célra kitűzve. Én úgy gondolom, hogy a Fradi ugye az elmúlt időszakban folyamatosan játszott, a tavaszi csoportkörökbe is elért folyamatosan, és most is nagy esélye van arra, hogy elérjen. Tehát neki még az a hajszál hiányzik, mikor bejut a bajnok ligája csoportkörébe. Én gondolom, hogy rövid időn belül ez meg fog történni. Itt Romániában ugye én azt mondom, hogy a FCSB az egy jó úton halad, mert ugye azért az ő nem csak külföldi játékosokra alapozik, hanem nagyon sok román fiatal tehetséget próbál megszerezni, és azokkal próbál bejutni a bajnok ligája csoportkörbe. Én gondolom, hogy rövid időn belül neki is ez meg lesz, viszont nem látom még azt a következő csapatot, ugye most a Cseféle kicsit megtorpant, aki ilyen európai parondon hely tud állni, ennyire mindesetleg ez a FCSB, vagy Magyarországon a Fradi.
Igen, és hogyha már említette a külföldi játékosokat, létezik recept? Mi a jó, ha külföldi játékosok, vagy saját nevelésű játékosok kerülnek be ezekbe a csapatokba? Nyilván, hogy ez nagy részt pénzkérdése, mert azt láthatjuk a mindenféle klubnál, hogy amennyiben pénz van, akkor hozzuk a külföldi játékosokat. Még akkor is, hogyha van itt nekünk, vagy lehetne nekünk helyben tehetséges játékosunk. Szóval van recept erre vonatkozóan?
Tehát kétféleképpen is lehet ezt nézni, tehát hogyha csak az eredményességet nézzük, akkor a jó az, amelyik játékos megnyeri a mérkőzést nekünk, ugye? És hogyha én mind akadémia vezető nézem, akkor én azt szeretném, hogyha minél több helyi játékos, saját nevelési játékost tudnánk beépíteni, és avval elérni egyszer egy olyan szintre, hogy eredményesek legyenek a csapataink.
Tisztelt uraim, jó visszaemlékezni a magyar foci aranykorára. Én női drukkerként gyermekkoromban még láthattam a magyar csapat világbajnoksági szereplését, ami mély nyomot hagyott bennem. Akkor még a rádióban hallgattuk a Szepesi György által élvezhetővé tett mérkőzéseket, illetve a Gyergyóújfalvi kultúrotthonban falustársaim között szurkolva néztük a meccseket. Elugrott közben az SMS-fal, szóval néztük a meccseket, akkor volt kire felnézni, mint Bene, Fazekas, Dunaiék és a többiek, akik nem celebjei, hanem igazi hősei voltak a nemzetnek. Köszönet érte nekik, tisztelet Lenke. Szóval celebek ma a focisták vajon?
Szerintem nem. Tehát most ugye egy picit másabb nyitott a világban, és többet látjuk ezeket a játékosokat, akkor ritkábban látták a fiatalok, ezeket a játékosokat csak a pályán látták. Most ugye ezek ez a sajtó, ez akár a ruházatukat, akár az autójukat bemutatja ezeknek a játékosoknak, de én szerintem most is van kire felnézni, ma egy Salaira, egy Szoboszlaira a mai fiatalok felnéznek, és büszkén viselik a mezüket. Tehát most már kialakultak azok a példaképek, akik nem most már nem csak a külföldi példákat, Messiéket, meg Ronaldóikat szeretik a gyerekek, hanem most már van saját magyarországi példakép is.
Igen, és hogyha már itt a példaképeknél tartunk, az imént említett játékosról jut eszembe, hogy helyesnek tartja azt apropó példakép, hogy bármelyik játékos, sőt, láttam Messit is, bizonyos gyors éttermeket, meg gyors kajákat reklámoznak, szóval mit üzennek ezzel a fiataloknak vajon? Gondolom tudja, hát, mire gondolok, most nem mondom ki.
Igen, tehát ők a reklámot csinálják, de szerintem nem fogyasztják. Tehát ugye, hogyha egy profi sportolónak megvan a napi étrendje, hogy mit szabad megegyen, tehát hogy, ugye, hogy ezeket reklámozzák, az nem egy jó jel a fiataloknak, hogy mit szabadna, mit kellene megenni. Viszont, viszont az akadémiákon akár, vagy a szülők tudják ezeket koordinálni, tehát felügyelni, hogy ne olyan dolgokat tegyenek, ami a sporthoz nem illik. Tehát mérőké megvannak a dietetikusok, akik elmondják, hogy mit szabad, mit kell, melyik időszakban mit kell lenni ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön a szervezete a fiatal sportolónak.
Igen, csak hogy én szülőként hogy mondjam ezt el neki, mikor azt látja a tévében, hogy chipset eszik a világkosztusot.
Igen, chipskóla, ezekkel küzdünk mi is itt az akadémián, de próbáljuk tudatosságban nevelni a gyerekeket, és vannak is olyan srácok, akik ezt betartják, és azokból lesznek az igazi profi sportolók, akik már ebben a korban ezeket a dolgokat betartják, mert akkor fognak megfelelően fejlődni.
Igen, és itt van egy nagyon fontos kérdés. Sok szülő, nagyszülő dilemmája. Zsé Ilona írja SMS-ben. Jó napot kívánok! A Magyar Foci napján az utánpótlás kinevelésével kapcsolatos a kérdésem. A kamasz fiúunokám ügyesen focizik már kiskorától, viszont a kosárlabdában is eredményes. A nagy dilemma, hogy melyik mellett döntsön, mert sok minden múlik a hozzáálláson. Szóval ez sok szülőnek, nagyszülőnek dilemmája. Azt mondják, ugye bármiféle akadémián, illetve sportszakemberek, hogy 14 éves koráig a gyerek próbáljon ki minél több sportot, hiszen az igazi sport akkor kezdődik, addig csak játék. Mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatban?
Hát ez jó, csak játék, de hogyha addig a kosárlabdával játszik a gyerek, akkor az alaptechnikai dolgokat, amit az idegrendszerben 12 éves korig lehet beépíteni, azokat nem fogja tudni megtanulni. Tehát 14 éves korban kezd valaki futballozni a mai világban, az már nem fog tudni profi futballista lenni. Tehát hogyha nem kezdi el legalább 6-7 évesen a gyerek a futballt, és annak a csinyát, binyát megtanulni a technikai részét, főleg egész 12 éves korig, és majd utána jön a csapatjáték, a taktika, de viszont, hogyha az alapok nincsenek meg, akkor már nem fog tudni profi labdarúgó lenni.
Uh-huh. Másik kérdés, Csabi írja, érdeklődni szeretnék, hogy egy 14 éves focis fiú hogy tudna bekerülni az akadémiába? Na szóval,
hát az akadémiának megvan a scout rendszere, tehát aki figyeli a tehetségeket. Ugye megvan az a 16 alközpontja magyar klubok, akik erdélyszerte nevelik a fiatal, magyar fiatal gyerekeket. Onnan próbáljuk vára kiválasztani, és akár nálunk is lehet jelentkezni, és hogyha megmondja, hogy melyik klubba játszik, akkor a scout rendszerből egy kolléga oda megy, és meg fogja nézni. És ha érdekes tud lenni számunkra, akkor akár egy hétig is behívjuk próbára, próbaidőszakra, hogy nézze meg, hogy kik vagyunk mi is megismerjük jobban őt, és akkor tudjuk eldönteni, hogy esetleg alkalmas, hogy akadémiai csapatainkban játszhatjunk, vagy nem.
Igen, az igazi akadémiai képzés a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián hány éves korban kezdődik?
Tehát a kezdetekkor csak középiskolába kezdtük-e, most már a 7-8-os gyerekeket is, tehát a 13-14 éves gyerekek is kezdtek beáramolni az akadémiánkra, mert azt vettük észre, hogy ha ideiben nem mutassuk meg nekik, vagy nem szoktassuk meg nekik az akadémiai képzést, akkor nagyon nehezen tudunk a kiemelt akadémiai korosztályos bajnokságokba helyt állni.
Igen, egy másik kérdés. Van-e jövője a női futball játékos képzésnek, vagy inkább az erősebbik nem sportja a foci? Egy hallgató kérdezi. Van azért női foci.
Tehát véleményem szerint a futball ugye az a férfiaknak volt kitalálva, viszont ugye az elmúlt időszakban nagyon támogatják, és nagyon feljött a női labdarúgás is, akár akadémiánkon is, ugye NB1-es felnőtt csapatunk van, meg az ifjúsági korosztályainkban is olyan tehetséges lányok pallérozódnak, akik már akár országos bajnoki címet is nyertek. Tehát akadémiánkat, vagy az FK Csíkszeredát látogatja közel 100 kislány az edzéseinket. Tehát egyre népszerűbb a női labdarúgás is, és most, hogyha ha jó munkát végzünk, akkor könnyű kiugorni a nemzetközi porondra. Akár az idei célunk is az nekünk, hogy a női csapat, ha sikerül bajnoki címet nyerjen, akkor a bajnokok ligájában megmérettesse magát. Ez az álom most itten Csíkszeredában. Az egyik.
És azt írja egy hallgató, apropó nemzetközi szereplés. Volt már szó erről, de még egyszer megkérdezném, miért nem képesek a kelet-európai országok felnőni a nyugatiak szintjére?
Tehát én gondolom, hogy ez játékos függő is, meg anyagi háttér is. Tehát most már annyira elment ez a bajnok ligája, a versenyezés, és onnantól kezdve a finanszírozás, hogy inkább a nagy nyugati klubokat támogatja ez a rendszer. Nagyon rég volt már akkor, mikor keleti régióból sikerült csapatnak akár elődöntő-döntőbe jutni. Tehát az valamikor a 90-es években volt, azóta elment nyugat fele teljesen ez a finanszírozás, tehát a nagy kluboknak a finanszírozása, a nagy klubok átigazolása, és ezek a top 5 bajnokságból kijutó csapatok, 4-5 csapat is kijut, nem minden országból csak a bajnok jut ki, tehát ebből kifolyólag nagyon megerősödött a mezőny.
Igen, és hát már láttunk ilyen házi elődöntőket, ugye a bajnokok ligájában, hogy olasz csapatok, meg angol Igen. csapatok vívták. Igen, hogyan látja, mennyire segítette a székelyföldi labdarúgást az, hogy Kárpát-medence szerte labdarúgó akadémiák jöttek létre a magyar kormány támogatásával, többek között Erdélyben is a székelyföldi labdarúgó akadémia?
Hát ha csak szűken a székelyföldről beszélgetünk, akkor azt el tudom mondani, hogy 2012-13-ban itt Székelyföldön nem volt még harmadik ligás csapat se. Tehát annyira mélyen volt már az utánpótlás képzés, és azóta, tehát 2013-ban, mióta a Székelyföld Labdarúgó Akadémia megalakult, azóta folyamatosan nőnek ki a fiatalok, ugye a csapatok erősödnek, és már 5-6 éve ugye csapat van az első ligában, a második ligában, és 3-4 csapat van a harmadik ligában, és itt a Székelyföldön, ami én azt mondom, hogy egy nagy fejlődést. Ami a gyereklabdarúgás, vagy az ifjúsági labdarúgást illeti, akkor már csapataink ugye U19-ben is, ami szerintem ezelőtt 15 évvel szóba se jöhetett volna, országos bajnok lett, ifjúsági bajnokligáját játszott, két alkalommal is, tehát most már az ifjúsági korosztályos csapataink, akik emeljük ki, magyar fiatalokból állnak, román bajnokságokat tudnak nyerni, és ott tudnak lenni a román bajnokság élmezőnyébe.
Jelen pillanatban az FK-ban hány saját nevelésű fiatal kap helyet a felnőtt csapatban?
Hát, ha a pályát nézzük, akkor két játékos a jelen pillanatban a kezdőbe, viszont a keretben többen vannak. De hogyha azt nézem, hogy az elmúlt időszakban kicsit sikerült, ugye azt mondjuk mi az akadémia, hogyha évente sikerülne egy profi játékos kinevelni egy korosztályból, az már eredmény. De itt, ahogy most én nézem a listámat, tehát a 2000-esek közül ott van Tamás Nándi, aki első ligába játszik, a 2001-eseknél ugye Gyenge Szilárd, aki a Sepsiveskában játszott, csak most sajnos sérült. A 2002-nél ugye ott volt a Korbu Máriusz, meg a Szondi Botond, akik játszanak. A Korbu Máriusz ugye most már Cipruson játszik. 2003-ban Demeter Zsombor, tehát mindenütt megvan. 2004-ben Omar Elszávi, aki ugye a Rapid játékosa volt, meg a Kolozsváré most. A 2005-ben ugye a Dusinszki Szabós, meg a Vajda, ezek két udvarhelyi fiú, akik itt az akadémiákon nőttek ki, utána a Puskás Akadémián bemutatkozott, és a Szabolcs most a csíkszeredai csapatot erősíti. A Simon Máté, ugye egy gyergyói fiatalember, aki itt az első csapatunk kapusa. A Bödő Efraim, aki az Élmi Ájfali fiatal, aki folyamatosan játszik most az első ligás csapatunkban. Tehát már vannak, én úgy gondolom, hogy nem elég, tehát nem lehetünk megelégedve, viszont most már vannak fecskék, akik vihetik a hírünket.
Hogyan látja, mi a székelyföldi, és hát végeredményben a romániai utánpótlás nevelés legnagyobb hiányossága, mert nem tökéletes, azt látjuk, és hát ahogy ön is mondotta, elkeserítő is lehet akár a helyzet, hiszen nagy pénz, nagy foci, kis pénz, kis foci, ahogy mondják. Annyi pénze soha nem lesz egy hazai klubnak, mint egy nagy angol vagy olasz klubnak. Szóval melyek a legfontosabb hiányosságok? Hogy látja, hol lehetne az utánpótlás nevelést még javítani?
Tehát ugye először is az infrastruktúrát kéne mindenütt az egész országban olyan szintre emelni, hogy a gyerekek boldogan menjenek edzésre. Ez az első számú feladat szerintem, ami nem nagyon történik meg. Itt mi Csíkszeredában nem panaszkodhatunk, de az országban 2-3 ilyen hely van.
Mi itt Marosvásárhelyen bizony panaszkodunk, mert van mire.
Már ott is fejlődünk, mert az alközpontunkban ugye megvan a két műfős pálya, most épül a fős pálya, tehát a Marosvásárhelyi alközpontokat is próbáljuk megfelelő szintre hozni. Utána pedig én szerintem az edzők oktatása, az edzők színvonalának az emelése is egy nagyon fontos dolog, és olyan foglalkozásokat tartani, amivel ide tudjuk csalni a gyerekeket, mert most ugye nagyon nehéz a képernyők előre csalni a fiatalokat, és ez egy nagyon fontos probléma a mai sportvilágában.
Tudnak biztosítani továbbképzőket, tanfolyamokat az edzők számára, mert ahogy ön is mondotta, és én szülőként tapasztalom, azért vannak hiányosságok ezen a téren is.
Tehát igen, ugye akik Romániában végezték el a tanfolyamot, azok a bukaresti előadásokra kell fejleszték magukat, akik Magyarországon végezték el a licenszeket, azok folyamatosan ki kell járni Magyarországra, kreditpontokat gyűjteni, hogy meghosszabbítsák. Mi az akadémián évente tartunk szakmai napot, a KMAR akadémiai rendszer folyamatosan, én azt tudom mondani, hogy havonta tart ilyen szakmai továbbképzéseket, ahol edzőink, vezetőink megjelennek és próbálják továbbfejleszteni magukat. Ugye a partnerklubok is, akik vannak különböző helyeken, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, a Vajdaságban, tehát folyamatosan járunk össze, tanulunk egymástól, versenyzünk egymással, tehát így próbáljuk fejleszteni ezt a KMAR rendszert.
És van ennek látszata, hogy gondolja, mert ugyan papírt lehet szerezni, de látszik ez a focipályán az edzéseken?
Látszik. Tehát ugye nekünk a filozófiánk az, hogy nálunk az edzés nyelve magyar. Tehát nálunk mind azért megköveteli a rendszer, hogy magyar nyelvű edzőket.
Na itt is tudnék önnel vitatkozni Marosvásárhelyen.
Alkalmazunk. Igen. De nálunk ez a filozófia, itt Csíkszeredáról beszélgetek én most jelen pillanatban, és az edzés nyelve magyar, tehát az edzők azok magyar nyelvű edzéseket tartanak, tehát ebből kifolyólag magyar nyelvű edzők kellenek. A régi időben nehezen tudott edző bejutni a bukaresti képzésbe, tehát ezért nagyon kevés edző volt, magyar edző volt Erdélybe, és mi azért az elmúlt időszakban sok magyarországi kollégát hoztunk ide, és tanultunk tőlük, vagy ők tanultak tőlünk, hogy milyenek vagyunk mi itten Székelyföldön. De mi ezt ugye be kell tartsuk. Ebből kifolyólag mi próbálunk kinevelni edzőket, tehát olyan játékosokat hozunk vissza a csapatainkhoz, akik itt akadémista játékosok voltak, elvégezték az egyetemet, utána pedig próbálnak licenszeket elvégezni, hogy fiatalítsuk és kineveljük a saját edzőinket, akikkel aztán gondolom, hogy még jobban előre tudunk lépni.
Miért hajszolják folyton az eredményt már kiskorban is a focipályákon? Azt mondják, hogy nem számít, nem is jegyzik az eredményeket, azért mégis azt látom itt Marosvásárhelyen, hogy ez az eredménykényszer azért nagyon rányomja a bélyegét, a gyerekekre főleg.
Igen, tehát ebben nagyon sokat kell változzunk, én is úgy gondolom. Tehát most már mi is itt az FK Csíkszered a preakadémiai részlegén annyira nem követeljük meg az eredményességet, inkább a folytonos fejlődést szeretnénk látni. Viszont ugye azért akárhogy is a szomszédvárral versenyezünk, tehát ott a szülők belekergetik a gyerekeket olyan dolgokba, amiben esetleg nem kellene, beleszólnak, biztosság a széliről a játékosokat. Mi is edzők azért valljuk be, mindig nyerni szeretnénk, tehát mi is esetleg ami hozzáállásunk is kell változzon. Tehát igen, ebben nagyon sokat kell változnunk, hogy inkább csak a fejlődést nézni, és minél több játékpercet biztosítani normális körülmények között a gyerekeknek, és fő szempont az egyén legyen, ne a csapat.
Igen, és hát mindenki a fejlődést a saját maga szintjéhez mérje, és jó, hogy említette a szülők hozzáállását, hiszen én is szülőként látom, hogy sokszor belehajszoljuk a gyerekeinket olyasmikbe, amit igazából nem szeretnénk, például az eredménykényszer. Hogyan tudják a szülőket nevelni, hiszen ez is egy fontos
kérdés.
A protokoll van elmondva nekik, ugye a szülői tekezeteken elmondjuk, hogy hogy szeretnék, hogy viselkedjenek. Ugye most már az edzéseinken például mi be tudjuk azt vezetni, hogy a nagyjából zárt kapus edzéseink vannak, tehát az szülők nincsenek itt az edzéseken. Esetleg, hogyha teremben vagyunk, ugye, és ottan tényleg teljesen zárt, akkor ilyen nyitott napokat tartunk, és oda jönnek be a szülők, hogy megnézzék a gyerek fejlődését, és mérkőzésen hétvégén látják a gyereket, és ott is ugye azért nagyjából az edzők kiemelik azt, hogy ha valamit szeretnének, akkor szurkoljanak a csapatnak, vagy szurkoljanak a gyerekeiknek, ne a gyereknek a társával, a csapattársával foglalkozzanak, hanem csak a saját gyereküket bíztassák, és ne szóljanak a taktikai részbe, meg hogy a gyerek mit kell csinálni a pályában, ne szóljanak bele. Csak pozitívan bíztassák, és lelkesítsék őket.
És eredményes tud ez lenni? Vannak már eredmények e téren? Itt mosolygok magamban, mert azért...
Vannak, tehát én mondom, én visszaemlékszem azokra a mérkőzésekre, amikor Csíkszeredaszékhez velé mérkőzések voltak, tehát ott majdnem vére mentek a mérkőzések, akár a stadionban, akár a pályán. Most már nincs ilyen probléma, most már szépen lejátszoljuk a mérkőzéseket, és kezet fogunk, és továbbállunk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Ma van tehát a Magyar Labdarúgás napja. Mai meghívottam a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Dusinszky Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm a lehetőséget.